Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a testvéreket, és ma egy olyan témáról szeretnék az Isten igéből szólni, ami mindannyiunknak az életében, a privát életében is, meg a közösségi gyülekezeti életében is jelen van, ez pedig a konfliktusoknak a kérdése lesz majd. Egy verset választottam, pontosabban kettőt, egy rövidke kis szakaszt, ami alapján el tudunk indulni, aztán majd jó néhány igeverset fogunk még olvasni menet közben, ami eligazít bennünket ebben, és ez a szakasz az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezete 26-27. verse, amit szeretnék most felolvasni, és aztán Isten áldását kérni erre az időre és az ige hirdetésére is. Így szól ez a két vers. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokon, helyet se adjatok az ördögnek. Imádkozzunk. Mindenható Isten, én nagyon hálás vagyok neked azért, hogy Jézus Krisztusban a te kegyelmed által biztonságban lehetek te nálad. Valóban szabad utam van, szabad utunk van a kegyelem királyi székéhez, hogy segítséget találjunk a szükség idején. És köszönöm, hogy ebben a biztonságban szabad vagyok arra is, hogy változzak. Hogy amit a te igéd megmutat nekem, ahhoz igazítsam az én gondolkodásmódomat, az én életgyakorlatomat, viselkedésemet, legyen szó akár a családomról, a családi életemről, akár a gyülekezetemről, a gyülekezeti életről, akár a testvéri közösségről. És köszönöm neked, Szentlélek Isten, hogy nem csak megérteted velem az Istennek az igazságait, hanem te vagy az, aki gyümölcsöt teremsz bennem, amely kibontod azt, és 30-szor, 60-szor, 100-szor annyi gyümölcsöt teremsz, mint ami belőlem következhetne. És úgy vagyok előtted, és hitem szerint így vagyunk mindannyian előtted, hogy kívánjuk ezt, várjuk ezt. Ezért hívunk téged, Szentlélek Isten, szentelj meg bennünket, vizsgálj meg bennünket, hozd világosságra a szívünkből, az életünkből mindazt, ami nem szerinted való. Erősíts meg bennünket az igazságban, a hitben, a szeretetben, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni egyre inkább, a te dicsőségedre tudjunk gyümölcsöket teremni, és az életünk abban az örömben, abban a békességben, abban a szeretetben mehessen végbe, amire te meghívtál bennünket, ami te rólad beszél ebben a világban félreérthetetlenül. Látogass meg bennünket, áldj meg bennünket a te neved dicsőségére, és a mi áldásunkra Jézus Krisztusban. Ámen. Ámen. Kedves testvérek, mindenek előtt hadd kezdjem egy apró kis adósság törlesztésével. Pénteken is, tegnap is többször beszéltünk a családunkról. Szokták felénk mondani azt, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar, ami úgy igaz is, de a családot illetően azért mégse lenne szép, hogyha így lenne. Úgyhogy nem amit akarok mondok, hanem valóban van családunk, nem csak beszélünk róla valóban. Szeretném bemutatni őket. Anikó, a kedves feleségem, őt lehetett látni pénteken is, tegnap is, meg még ma is lehet látni, itt van közöttünk, hogyha lennék kedves felállni, hogyha valaki még nem látott volna. Az én örömöm és koronám, és 32 éve örökös társam a kegyelembe, házastársam. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ilyen nagyszerű asszonyt kaptam. És az Isten ez alatt, az időszak alatt 4 gyermekkel ajándékozott meg bennünket. A fénykép a legfrissebb családi képünk. Ha számolunk, akkor látható, hogy nem 4, hanem 5 fiatal van mellettünk. Ez azért van, mert a legidősebb fiunk esküvőjén készült ez a kép, és ott van az ő hitvese mellette. Ő az, aki a vőlegényi ruhában van, a legidősebb 26 éves Nátánnak hívják. Nevének az a jelentése, hogy Isten ajándéka. És valóban így éltük meg, és ez az ő küldetése is, hogy ahol megjelenik, ott az Isten ajándékozzon rajta keresztül, ajándék lehessen. Aztán van egy fiatalember, ott a, innen nézzük, akkor bal oldalon csokor nyakkendőbe, kis szakállal, bozontosabb hajjal, ő a középső fiunk, ő Áron, 24 éves, az ő nevének az a jelentése, hogy a világosság hordozója. És valóban őt az Isten megszólította, és elhívta a szolgálatra, hogy őt képviselje ebben a világban. Ezt az utat tanulja, és kezdi járni, nagyon örülünk ennek is. A másik oldalon mellettem van a harmadik fiunk, Sámuel, 22 éves. Az ő nevének az a jelentése, hogy az Isten meghallgatott, így múlt időben. És nagyon érdekes látni a történetét, hogy tulajdonképpen ahogy halad előre, folyamatosan azt éli meg, hogy az Isten előtte járt. És az Isten olyan ajtókat nyitott előtte, amire mi gyakran azt mondtuk neki, hogy fiam, ennek nem sok értelme van, nem sok alapja van, nem sok realitása van. Ő azonban kapott rá hitet, és az ő hite igazolódott a mi kétségeinkkel szembe. Látható egy kis hölgy, ez a kis hölgy, a mi kis extra ajándékunk, őről meséltünk már, Abigailnek hívják, 15 éves lesz a nyáron majd, az ő nevének az a jelentése, hogy az atya öröme. Hát kisával egyértelmű, nagyon sok örömöt hozott az életembe. Nagyszerű élmény nekem fiúk után lányt is nevelni, egészen más történet, de ami a nagyobb vágyunk, imádságunk, és kezd kibontakozni az életébe, hogy az atya örömének lenni nagy ával, a mennyei atya örömének lenni. Nem említettem, Nátán feleségét Afroditinek hívják, ő félig görög származású, nem tudom az Afroditi mit jelent, de hogy gyönyörű, ő volt a szépségistenője a görög mitológiában, gyönyörű és kedves felesége van a fiunknak, ez örömünkre van. Anikót talán fel lehet ismerni az örömanya szerepében. Az ő nevének is van jelentése, az a nevének a jelentése, hogy csodálatos. Emlékeztet engem minden nap, nem csak a nevével, hanem a jellemével is erre. És talán engem is meg lehet ismerni ezen a képen. Az én nevemnek is van jelentése, az, hogy földműves. Ami egy gyönyörű küldetés egyébként, hadd mondjam el, hogy ez is egy gyönyörű küldetés. Na hát ennyit a családunkról, és aztán forduljunk is rá arra a témára, amit Isten a szívemre helyezett, hogy elhozzam, mit kezdjünk a konfliktusainkkal. Maga a szó mit is jelent ez, hogy konfliktus? Olyan sokat használják ezt, nem szoktuk azt mondani, hogy ó, nekünk konfliktusunk van egymással, inkább veszekedni szoktunk egymással, inkább megfagy a levegő közöttünk, inkább más szavakat használunk, pedig ez a szó nagyon sokat jelent, tulajdonképpen azt jelenti, a lelkét mutatja meg ennek a kapcsolati valóságnak, helyzetnek, egyet nem értés. Na ezzel már találkozunk rendszeresen, találkozunk otthon is, a családi körön belül is találkozunk itt a gyülekezetben, és az, hogy egyet nem értés van közöttünk, ez még önmagában nem lenne probléma, csak ez oda vezet, hogy ezek az ellentétes erők, nézetek, álláspontok egymásnak feszülnek, és kialakul egy küzdelem, egy vita, egy nézeteltérés. Az eredeti szó a Bibliában egy összetett szó, azt jelenti, hogy összeütni. Olyan, mintha fognánk két cintányért, amelyik önmagában mindegyik nagyon szép, harmonikus, kerek, kimunkált dolog, de ha összeütjük őket, mi lesz belőle? Egy nagy csattanás. Amit lehet zenének hívni, és a zenészek számára ez az is, de a legtöbbünk számára egy ilyen megrázó élmény. És a konfliktusok a kapcsolatban, különösen abban az összefüggésben, amiről ma is az imaóra szólt, az együtt imádkozás szólt, a szeretet összefüggésében, a szeretet környezetében ezek az összecsattanások megrezzentenek, megrendítenek bennünket sokszor. És a kapcsolatainkat is megrendítik. Gyakran azzal az elképzeléssel vagyunk az élettel kapcsolatban, hogy egy jó házasságban, egy jó családban, egy jó gyülekezetben, hát nincsenek konfliktusok. De mi a valóság? Mi a valóság? Hogyha őszinték vagyunk, akkor mi a valóság, hogy márpedig vannak konfliktusok. És ez olyan sajátos megosztottságot okoz a lelkünkben, mert azt gondoljuk, azt sejtjük, azt várjuk, hogy ne legyenek, de vannak. És akkor ki a hibás azért, hogy mégiscsak vannak konfliktusok? Na ki? Mindig a másik hibás. Így igaz, ez egy fals idea, egy hamis elképzelés, hogy egy jó házasságban, egy jó közösségben nincsenek konfliktusok. Azért, mert a házasságban olyan közel kerülünk egymáshoz, mint semmilyen más emberi kapcsolatban. mert a családban a szülők és a gyerekek olyan közel vannak egymáshoz, mint semmilyen más kapcsolatrendszerben. Azért, mert itt a gyülekezetben olyan közel kerülünk egymáshoz, mint semmilyen más közösségben nem. És ebben a közelségben megmutatkoznak a különbözőségeink. Megmutatkozik az, hogy különböző személyiségek vagyunk, hogy különböző gondolkodásmódunk van, amelyik aztán egymásra hat. A Biblia nem arra tanít bennünket, hogy ne legyenek konfliktusaink. A Biblia arra tanít bennünket, hogy mit kezdjük a konfliktusainkkal. Ahhoz, hogy jól tudjuk értelmezni és megtalálni ezt a választ, egy kicsit foglalkozzunk azzal, hogy miért is vannak különböző konfliktusaink egymással. Hát ahogy említettem, egyrészt a különbözőségek miatt, és hogyha házasságról beszélek, akkor azért vannak a házasságban konfliktusok többek között, mert kivesz részt a házasságban egy férfi és egy nő. Egy férfi és egy nő. És hogyha azt gondolnánk, hogy az lenne jó, hogyha nem lennének konfliktusaink, akkor ez azt jelenteni, hogy az lenne jó, hogyha a férfiak olyanok lennének, mint a nők, vagy a nők olyanok lennének, mint a férfiak. Ez valaha is be fog következni? Nem fog bekövetkezni. Miért nem? Azért, mert miért lett férfi és nő? Mert az Isten így akarta. Mert az Isten teremtette így. Ez egy tudatos megkülönböztetés, és ez a különbözőség minden helyzetben megmutatja magát. Megmutatja abban magát, hogy hogyan gondolkodik egy férfi az életről, és hogyan gondolkodik egy nő az életről. Egy férfi úgy gondolkodik az életről, mint egy harcos. Mint egy harcos, akinek küldetése van, aki reggel felkel, összeszedi a fegyverzetét, és elindul a csatába, hogy megvívja az aznapi küzdelmeit. És végigcsinálja, és megküzd velük, és egyikben győz, a másikban nem annyira győz, van amelyikben sérüléseket szenved, és miután megvívta a harcait, hazamegy egy nehéz, küzdelmes nap után, és mit szeretne otthon csinálni? Legyünk őszinték, semmit. Semmit. Mert egy harcos a küzdelmei után meg akar pihenni. A nő azonban nem harcosnak lett teremtve. Ő társnak lett teremtve. Társnak lett teremtve, aki reggel felkel, és az az első gondolata, hogy hol van az én társam. Na de ő addigra hol van? Ő addigra elment a háborúba, elment a csatába, megvívni a küzdelmeit. Úgyhogy a nő egész nap várja, hogy hazajöjjön a társa. És amikor hazajön, akkor a feleség mit szeretne csinálni? Mindent! Mindent! A semmi igénye és a minden igénye találkozik egymással. Mi lesz ebből? Konfliktus. Konfliktus. Ha nem értjük, nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Ha értjük, akkor talán a férfiak vesznek még egy mély levegőt, és megkérik az Istent, hogy emelje fel őket a természet fölötti magasságába, hogy még egy beszélgetésre képesek legyenek. Hogy még egy osztozásra képesek legyenek. Hogy még egy újabb szükséglet befogadására képesek legyenek. És hogyha van erre hitünk, akkor meg is fogjuk élni ennek a valóságát. És a nők is, a feleségek is, talán, ha értik ezt, akkor ők is vesznek még egy mély levegőt, és megkérik az Istent, hogy természet fölötti magasságokba emelje őket, hogy képesek legyenek még egy kicsit várni, amíg ez a drága ember megnyugszik és megnyílik a lelke. De különbözőségek vannak abban is, hogy hogyan kezeljük a problémákat. A férfiak megoldani szeretnék a problémákat. A nők meg beszélni róluk. Nem baj, ha nincs megoldás, csak beszéljünk róla. Amire egy férfi azt mondja, hát ha nem a megoldásról beszélünk, akkor minek beszéljünk róla? Ha ezt nem értjük, megint csak kommunikáció lesz. Házasságunk elején Anikó sokszor meghívott engem a nehézségeibe, és én tele voltam megoldásokkal. És mindig mondtam is neki, hogy ha ez a baj, ez a megoldás. És a drágám sírt. Na nem a meghatottságtól, hogy milyen jó ötleteim vannak, és milyen jó megoldásaim vannak, hanem azért, mert úgy érezte, hogy nem hallgatom meg. Hát meg kellett értenem, hogy meghallgatjuk. Aztán, ha meghallgattuk, akkor kiderül, hogy van-e szükség az én megoldásaimra, vagy sem. Nem minden esetben. Megoldani, vagy megosztani. Így van ez minden házasságban, ez a különbözőség. Nálunk is így van, különbözőek vagyunk. Anikó realista, én idealista vagyok. Anikónak fontosak a részletek, nekem elég a nagy kép. Anikó szeret korán lefeküdni, én szeretek későn lefeküdni. Anikó nem tud beszélni, amikor sír, én meg nem tudok sírni, amikor beszélek. Tele vagyunk különbözőségekkel. Tele vagyunk különbözőségekkel. De nem csak ezért vannak konfliktusaink, hanem azért is, mert egyébként meg tökéletlenek vagyunk mind a ketten. Mert tökéletlenek vagyunk mind a ketten. Senki nem tökéletes. Senki. Ebből kifolyólag nem leszünk tökéletesen megfelelni egymásnak. Valahol, valamilyen mértékben mindig híja lesz. Miközben az erősségeinkkel elkápráztatjuk egymást, a közben a gyengeségeinkkel sokszor csalódást okozunk. És sokkal érzékenyebbek vagyunk a másik gyengeségeire, mint a sajátjainkra. Aztán ott vannak, hogyha megyünk tovább a tökéletlenségeink után, a kiürült érzelmi tankunk. Elfáradunk. Egyszerűen elfáradunk érzelmileg. És biztosan mindenki tapasztalta már azt, hogy minél fáradtabbak vagyunk érzelmileg, annál nehezebben jövünk ki a másikkal. Annál nehezebben jövünk ki a másikkal. De azt, hogy el vagyok fáradva, ezt el lehet ám előre is mondani. Nem csak olyan szálkásnak lenni a másikkal, olyan tüskésnek lenni a másikkal. Nem csak úgy viselkedni, mint akinek a viselkedéséből ki lehet olvasni, és akkor Anikó jelzést ad a gyerekeknek, hogy gyerekek, figyeljetek, apátok nincs jó paszba. Hanem ezt előre lehet mondani nekem, hogy drágám, e vagyok fáradva, ki vagyok merülve, meg vagyok terhelve, egy kicsit több türelemre, megértésre, időre lenne szüksége. Milyen szép lenne, hogy ezt előre mondanánk egymásnak. És nem csak kibírhatatlanul, vagy kiállhatatlanul viselkednénk a másikkal. Szükségünk van néha arra, hogy feltöltődjünk, hogy elmenjünk egy csendes helyre, és egyedül legyünk. Egyedül legyünk az Úrral, aki helyreállítja a lelkünknek az egyensúlyát. Aztán ott vannak a betöltetlen érzelmi szükségletek. Erről nem fogok most sokat beszélni, ez egy másik nagy téma lenne, hogy a házasságban mit jelent ez, és mi minden következik ebből, úgyhogy inkább menjünk tovább, és nézzük meg a következőt, ez pedig a saját belső bizonytalanságaink. A saját belső bizonytalanságaink. Nem vagyunk ám olyan magabiztosak belül, mint ami ennek kívülről látszunk. Törékenyek vagyunk belül. Törékenyek vagyunk, és bizonytalanok vagyunk. Azért, mert egyikünk sincs készen. De sokszor ezt a belső bizonytalanságot, ami a lelkünkben van, azzal próbáljuk elfedezni, hogy odafigyelünk arra, hogy a másikban milyen tökéletlenségek, bizonytalanságok vannak, és arra hívjuk fel a figyelmet. Hányszor elhangzik egy házasságban, amikor az egyik mondja a másiknak, hogy drágám, ezt vagy azt nem jól tetted, és a másik mit mond erre? Ösztönösen azt mondja, de te meg! És azonnal visszapattintjuk a labdát, és elkezdünk beszélni az ő gyengeségeiről, az ő tökéletlenségeiről, az ő mulasztásairól. Emlékezünk biztosan mindannyian, eleget hallottuk ezt a szálka gerenda hasonlatát Jézusnak, a Lukács evangéliumának a 6. fejezetében lehet erről olvasni. Hogy? Kinek a szemében a szálkát? A másikéban. És a sajátunkban meg mit nem? A gerendát. A gerendát. Hát néhány oka annak, hogy miért vannak konfliktusaink, és talán hadd tegyek még egyet ezekhez hozzá, ez pedig az, hogy velünk született önzőség is van bennünk. Alapvetően mindannyiunk magunkból indulunk ki. Hogy mire van szükségünk nekünk? Pál apostol a Filippi levélben, Filippi 2:4-ben ezt írja, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Miért kell ezt nekünk leírni? Miért kell külön felhívni a figyelmünket az Istennek arra, hogy gyermekeim, ne a magatok hasznát nézzétek, hanem a másikra figyeljetek. Miért kell erről beszélni nekünk? Mert ösztönösen milyenek vagyunk. Mert ösztönösen ilyenek vagyunk. Mert ösztönösen önzők vagyunk. Mert ösztönösen a saját hasznunkat nézzük. Hogy szerintünk mi lenne jó, hogy nekünk mi lenne jó, hogy szerintünk mi a helyes, hogy a másiknak mit kellene csinálni úgy, hogy az nekünk jó legyen. Ilyenek vagyunk ösztönösen. És hogyha mindenki a maga hasznát nézi, mi lesz ebből? Egység vagy konfliktus lesz? Konfliktus lesz belőle. Akár a házasságban, akár a családban, akár a gyülekezetben. Hát mit kezdünk ezekkel a különbözőségeinkkel? Mit kezdünk ezekkel a sokféleségünkkel? Hát ösztönösen mit kezdünk velük? Ösztönösen mit kezdünk velük? Hadd állítsak most egy tükröt fel mindannyiunk elé, és hívjak meg mindenkit egy kis önértékelésre. Egy nagyon jópofa kis hasonlatot fogok majd hozni arról, hogy ösztönösen ki hogyan viselkedik a konfliktusokban. Azért jó belenézni egy tükörbe, mert amikor az ember belenéz egy tükörbe, akkor meglátja benne saját magát. És meglátja azt, hogy hogy néz ki, meg meglátja azt is, hogy mit kellene igazítani rajta. Hát remélem senki nem fogja bántásnak venni, de olyan hasonlatokat hoztam, amelyeket az állatvilágból hoztam. Öt olyan típust fogok bemutatni, ami arról beszél, hogy ösztönösen milyenek vagyunk konfliktus helyzetben, hogyan viselkedünk, és miközben én erről beszélek, az lenne a kérésem, hogy mindenki úgy próbálja saját magát megtalálni ezek között, a lehetőségek között. Az első ezek közül a teknős. A teknős, más szóval a visszahúzódó. Ez a típus, hogyha konfliktus helyzetbe kerül, akkor visszahúzódik. Akkor behúzza a fejét a páncéljába, és vár, amíg a vihar elvonul. Nem vesz részt. Nem vesz részt, nem nyilvánul meg. Ilyenkor aztán lehet dörömbölni a páncélján, meg sem moccan. Lehet, hogy fizikailag húzódik vissza, fogja magát és kimegy a helyzetből. Lehet, hogy csak érzelmileg húzódik vissza, nem szól semmit, kikapcsolja a másikat, nem reagál rá. Emögött a viselkedés mögött gyakran az van, hogy tehetetlennek érzi magát a helyzettel kapcsolatban, és úgy ítéli meg, hogy akkor meg jobb, hogyha nem is pazarolja az erejét. Mi a baj ezzel a típussal? Hogy ezzel, hogy kivonul, hogy nem vesz részt, nem kommunikál a másikkal, ezzel nem oldja meg a konfliktust. Nem oldja fel a konfliktust. Vár, amíg az elmúlik, de nem oldódik fel. A második típus. A második típus, ez a görény. Ez a támadó. Ez a támadó típus. Ő a gúnyolódásnak a nagymestere, gyorsan forog a nyelve, és sokkal inkább befeketíti a másikat, hogy mint hogy egyszer szembenézzen a saját hibájával. A kedvenc eszköze a támadás. Mikor konfliktus helyzet van, akkor megtámadja a másikat. Szívesen beszél arról, hogy mit csinált a másik rosszul, hogy mit kellett volna neki csinálnia máshogy, és kerüli a felelősségvállalást. Na, ezek a kirohanásai nagyon mély sebet okozhatnak a másikban, amik aztán nehezen gyógyulnak meg. És miközben ez a típus, a támadó típus is vágyik a meghitt kapcsolatokra, gyakran elmarja maga mellől azokat, akiket szeretni próbál. Nekem volt egy ilyen nagynéném, úgy szoktam mondani, egy ilyen vegytiszta görény volt. Tehát így viszonyult hozzánk. Őt felhívni telefonon, így tologattuk egymásnak Anikóval a telefont, hogy te hív fel, nem te hív fel. Ez ilyen bátorságpróba volt. És akkor eljött az idő, muszáj, ott felvettük a telefont, és elkezdte mondani. Eltett vagy 5 perc, és hogy milyenek vagyunk, és már megint, és hogy kellene, és amikor úgy kiadott magából mindent, ilyen aranyosan lenyugodva azt mondta is, és egyébként hogy vagytok? Hát most már borzasztóan vagyunk, és nagyon nehéz volt ebben a kapcsolatban benne lenni és benne maradni. A harmadik típus az a kaméleon, az alkalmazkodó, aki mindig enged, aki mindig igazodik. Hogyha konfliktus helyzet alakul ki, akkor a békesség kedvéért inkább legyen úgy, ahogy te mondod. Nem fogalmazza meg a saját álláspontját, nem fogalmazza meg a saját véleményét, inkább enged a másik javára, beleilleszkedik, és a többséggel tart. A többiekkel tart. Nem oldódnak fel benne sem a konfliktusok, hanem azok úgy elraktározódnak. Azok úgy elraktározódnak. Igazodik, 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 és amikor már nem bír igazodni tovább, amikor már nem maradt ereje, hogy újra a másikhoz igazodjon, akkor egyszerűen kilép a helyzetből és otthagyja. Talán már hallottunk ilyen kapcsolatokról, ilyen helyzetekről, ilyen emberekről, ilyen házasságokról, akikről mindenki azt mondta, hát olyan szépen élnek, sose veszekednek egymással. Aztán egyszer csak váratlanul megroppant valami, és egyik vagy a másik eltűnt. Akár innen a gyülekezetből is. A negyedik típus a bagoly. A bagoly a bölcselkedő. Ő igyekszik kerülni a konfliktusokat, de nem a visszahúzódásra, mint a teknős, hanem megmagyarázza. Megmagyarázza. Nincsenek érzelmek, minden tiszta, minden kiszámítható, és a szabályok betartásával a konfliktusok elkerülhetők. Kedvenc szófordulata az ugye én megmondtam. Az ugye én megmondtam. Mindenről lehet beszélni kizárólag értelmi síkon. Ha nincs magyarázat, nincs konfliktus. Ha van magyarázat, akkor meg az a megoldás, tessék elfogadni. Mivel azonban az emberek többsége érzelmi lény is, ezért ezzel a típussal nagyon nehéz közel lenni, nagyon nehéz feloldani a különbözőségeket, ki lehet száradni mellette, érzelmileg is, kapcsolatilag is. És az ötödik típus a gorilla. Az erőnyerő. Az erőnyerő, aki bármi áron nyerni akar, és nyer is. Lenyomja a másikat, hogyha konfliktus helyzet van. Lenyomja a másikat. A keménysége alatt, az ereje mögött sokszor azonban nagyon is bizonytalan, ezért bármi áron meg akarja őrizni a látszatot. Ez a típus hajlandó évtizedekre elraktározni a sérelmeit, és aztán, amikor eljön az idő, akkor azokat előhozni, és azzal lehengerelni a másikat. Akaratlanul is szolgává teszi a többieket maga körül, amit egy egészséges lélek nem sokáig visel el. Tehát, ha ezt az öt típust megnézzük most, így nagyon gyorsan, a teknős, a visszahúzódó, a görény a támadó, a kaméleon az igazodó, a bagoly az okoskodó, a megmagyarázó, a gorilla az erőnyerő, akkor mindenki magában úgy beazonosíthatja azt, hogy jellemzően melyik vagyok én. Mármint nem én, hanem ki saját magára nézve, a saját viselkedésére nézve. Hát én most nem teszem meg azt, hogy ilyen kellemetlenül megkérdezem, hogy ki mire jutott, inkább magamról hadd beszéljek egy kicsit. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy és te milyen vagy, Gyuri? És te milyen vagy? És azt kellett mondanom, hogy hát a feleségemmel szemben jellemzően teknős vagyok. Visszahúzódó. Közösségi helyzetben jellemzően kaméleon vagyok. Igazodó. Keresem a békességet. A gyerekeimmel szemben hajlamos vagyok gorilla lenni, és lenyomni őket. Miért jó ezzel szembenézni? Mert ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor indulhat a változás. Akkor indulhat a változás. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy egyik típus sem oldja fel a konfliktusokat. Mindegyik csak viselkedik valahogyan. És amikor ezt beláttam, akkor nekem is azt kellett mondanom saját magamnak, hogy rendben, ilyen vagyok ösztönösen, de mire tanít az Isten? Mire tanít az Isten? Most már látom, hogy miből kell megváltoznom, nézzük meg azt, hogy mire kell megváltoznom. Mi az, amit az Isten tanít nekem, mert szeretnék úgy viselkedni a konfliktus helyzetekben, ahogy ő mondja, és nem úgy, ahogy az ösztöneimből következik. Ezért volt fontos az, hogy ki szembenézett saját magával, otthon az ebédnél majd lehet beszélgetni erről, hogy ki milyen típus, hogyan viselkedik. Nagyon bátor dolog megkérdezni egymástól azt, hogy szerinted milyen vagyok én? Szerinted hogy viselkedek én? Na nézzük, hogy mit tanít nekünk az Isten, hogy mit kezdjünk a konfliktusainkkal. A felolvasott rész ezt mondta, ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Egy kicsit nézzük meg közelebbről ezt a verset, bontsuk ki. Van ennek négy nagyon fontos hangsúlya, pontosabban három nagyon fontos hangsúlya, amit értenünk kell. Az első az, hogy ha haragusztok is. Ha máshogy szeretnénk lefordítani ezt, akkor úgy kellene mondani, úgy lehetne mondani, hogy ám haragudjatok. Ám haragudjatok. Mintha az Isten azt mondaná nekünk, és mondja is, hogy ez meg fog történni. Meg fog történni, elő fog fordulni, de mi is fog előfordulni? Mit jelent ez a szó, ami itt van, ez a harag? Ez a szó azt jelenti, hogy a másik viselkedése, megnyilvánulása, az a különbözőség, ami ő benne testet ölt, ez engem bosszant. Ez engem felidegesít, ez engem felingerel, provokál. És erre én adok egy reakciót. Adok egy érzelmi reakciót. Azért provokál, azért ingerel, azért idegesít, mert a saját kialakult véleményemmel szemben ő más csinál. Nem azt teszi, amit szerintem tennie kellene. Nem úgy viselkedik, ahogy szerintem viselkednie kellene. Megenged magának olyat, amit szerintem nem szabadna neki megengedni, ami nem helyes. És mivel ezt megteszi, mivel ezt megtette, ez belőlem egy erős reakciót vált ki. Egy erős, elutasító reakciót vált ki, arra indít, hogy valamit tegyek, valamit mondjak ezzel szembe. Fellépjek vele szembe. Na ez a szó, amit mi itt úgy olvasunk, hogy haragusztok, ha haragusztok, ám de haragudjatok, ez ezt jelenti. Elő fog ez fordulni? Persze. Előfordult az elmúlt héten? Előfordult? Legyünk nagyon őszinték. Előfordult. Előfordult. Ha nem a másik csinálta velem szembe, akkor én csináltam vele szembe. Adott rá reakciókat? Igen. A feleségem adott ilyen reakciókat az én viselkedésemre? Igen. Igen. Mert ahogy viselkedtem, az szerinte nem elfogadható volt. Én adtam ilyen reakciókat? Igen. Mert ahogy ő viselkedett, az meg szerintem nem volt elfogadható. És ennek hangot adtam. Meg ő is. Az elmúlt hónapban előfordult ilyen itt a gyülekezeti kapcsolatokban esetleg? Meglepne, hogyha nem. Meglepne, hogyha nem. És az Isten azt mondja, hogy ez meg fog történni. Ám haragudjatok. Ám adjatok egy ilyen érzelmi reakciót arra, hogy a másik máshogy nyilvánul meg, máshogy viselkedik, mint ahogy szerintetek kellene. De mit nem tehetünk meg? Mit mond az ige? Ám haragudhatunk, de nem vétkezhetünk. De nem vétkezhetünk. Ami azt jelenti, hogy nem hibázhatjuk el, nem téveszthetjük el azt, amit az Isten mond, hogy hogy viselkedjünk egymással. Lehet nekem egy erős érzelmi reakcióm. Lehet az, hogy amit a másik mond, tesz, az nekem rosszul esik. Lehet, hogy az felbosszant, lehet, hogy az provokatív, de ahogyan erre reagálok, az már nem lehet nem összhangba az Isten igazságával. Már nem védhetem el. Olyan ez, mint amikor a lövészetnél, annak idején iskolás koromban vittek ilyen lövészversenyekre, ilyen kis légpuskával kellett lőni, és ahhoz, hogy az ember célra tudjon tartani, arra leginkább mire van szükség a környezetébe? Nyugalomra, csendre. Akkor tud célozni és találni. Úgy lehet a másikat legyőzni, hogy amikor ő céloz, elkezdünk mellette mit csinálni? Zörögni. Valamilyen módon elkezdjük zavarni. És előbb vagy utóbb bele fog mozogni. Előbb vagy utóbb bele fog mozogni. Az, hogy a feleségem hogyan viselkedik, mit csinál, mit enged meg magának, az engem felbosszant, akkor ebbe a célzásomba, hogy az Isten szerint vezessem az életemet, az egy zavaró tényező. És az Isten azt mondja nekünk, hogy lehet, hogy ez egy zavaró tényező körülötted, de te mit csinálj? Tarts célra. Te arra fókuszálj, hogy az Isten mit mond. És ne engedd meg magadnak azt, hogy csak azért, mert a másik nem úgy beszélt, nem úgy viselkedett, nem azt engedte meg magának, ami a helyes lenne, csak azért te azt mondtad, hogy na Isten, most egy pillanat, ezt elintézem. Szegény Dénes itt van mellettem, ő lesz a célpont. Ezt most elintézem, barátom. Rendben van, és akkor jó helybe hagyom, érzelmi felindulásból jó helybe hagyom, és aztán azt mondja, na, ez rendben van, akkor Isten, folytassuk. Nem. Az Isten azt mondja, hogy akárhogy zörög itt Dénes mellett, te mit csinálj? Célra tarts. Te célra tarts, te ne vétkezz. Te ne vedd le a tekintetedet rólam. Ne engedj meg magadnak mást, mint amit én mondok neked. Ne vétkezzetek. Nem szabad, hogy a különbözőségeink és azoknak a hatása bűnbe vigyen bennünket. Nem szabad, hogy ez megtörténjen. Nem az a kérdés, hogy lesznek-e konfliktusaink, hanem az a kérdés, hogy én meg tudom-e állni, hogy vétkezzek a másik ellen. Hogy vétkezzek az Isten ellen. És a harmadik dolog, amit mond nekünk az Isten igéje, hogy ne menjen le a ti haragotokkal a nap. Az a harag, ami itt van az eredeti nyelvben, az nem ugyanaz a harag, mint ami az első volt. Az első, az mi is volt? Az egy érzelmi reakció volt. Az egy ösztönös érzelmi reakció volt. Az a harag szó a görög nyelvben, ami itt van, az viszont már egy beállt, megrögzött viszonyulás a másikhoz. Az már nem egy hirtelen pillanatnyi érzelmi reakció, hanem az a fajta következtetés, hogy én a másikkal szemben most már így fogok viselkedni. Elhatalmasodtak rajtam az érzelmek, már a másik személye irritál engem. Nem a viselkedése, hanem a másiknak a személye irritál engem. Már megbotránkoztam benne, már felbőszültem, felháborodtam vele szembe, és egy beégett viszonyulássá válik ez a másikkal szembe. És azt mondja az Isten, na, ezt nem engedem meg nektek. Ez nem lehet. Érzelmileg lehet reagálni, vétkezni nem lehet, és az sem lehet, hogy a ti kapcsolatotok ellenséges kapcsolat legyen. Mert milyennek kellene a mi kapcsolatunknak lenni? Ma erről imádkoztunk délelőtt. Szeretett kapcsolatnak kellene lenni. De sokszor a sértődéseink, a sértettségünk, a sebeink, amelyeket egymásnak okozunk, akár a házasságban, akár a családban, akár itt a gyülekezetben, ha nem kezeljük őket, hogyha levesszük a szemünket az Istenről, hogyha megengedjük magunknak, hogy vétkezzünk a másikkal szembe, akár gondolatban, akár szóban, akár cselekedetben, akkor ezek elvezetnek odáig, hogy a testvéremet ellenségnek tartom. És már nem szeretett kapcsolat van közöttünk, hanem ellenséges kapcsolat van közöttünk. A negyedik Zsoltár, ötödik verse azt mondja, onnan az idézet egyébként, talán észrevettük, hogy idézőjel van ebben a versben. Ha felindultak is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvő helyeteken, és csillapodjatok le. És csillapodjatok le. Gondolkozz el, hogy mi az, ami történt. Gondolkozz el azon, hogy milyen választ adtál erre. Hogyan reagáltál rá. És csillapodj le a lelkedben, mert hogyha nem csillapodsz le a lelkedben, akkor előbb-utóbb a másik ellenségé válik számodra. És teljesen mindegy lesz már, hogy mit mond, mit csinál, milyen szándékai vannak, milyen változás zajlott le benne, te már minek fogod őt tartani? Te már ellenségnek fogod őt tartani. És minden megnyilvánulását ennek a bizonyítékaként fogsz értelmezni. Ezek már feloldhatatlan konfliktusoknak tűnnek. Ez már azt jelenti, hogy ez a kapcsolat befagyott, vagy megtört, vagy megroppant. Házasságban, ha ez bekövetkezik, akkor élnek egymás mellett. A házasságban nem arról szól, hogy lesznek ketten egy test. Már arról szól, hogy ki kell bírni valahogy a végéig. Milyen nemes küldetés, ugye? Milyen nemes küldetés. Manapság, amikor bekövetkezik ez az állapot, amikor a konfliktusok így megfagynak, elmélyülnek, beáll ez az állapot, hogy ellenségnek tekintik egymást, sokkal elfogadottabb, mint valaha sajnálatos módon keresztények között is, hogy szétmennek. Nem bírják tovább egymást, ennek a terhét. Szülő-gyerek között, amikor a konfliktusok ilyen szintig mélyülnek el, a gyerek oldaláról megszűnik a tisztelet, hisz az ellenségeinket nem tiszteljük, a szülők oldaláról pedig megszűnik az, hogy neveljék a gyermeküket, csak sokkal inkább, mivel ellenségnek tekintik őt, próbálnak uralkodni rajta. A gyülekezetbe, hogyha beáll egy ilyen állapot, akkor mi következik ebből? Szakadás. Szakadás. Akár csak úgy, hogy valaki egyszerűen itt hagyja a gyülekezetet, akár úgy, hogy táborok alakulnak ki, és ezek a táborok, mint ellenségek néznek egymásra, és próbálják leküzdeni egymást. És mindez miért következett be? Mert amikor a különbözőségek megnyilvánultak, akkor az erre adott érzelmi reakció nem lett megfogva, nem maradt meg a célra tartás, hogy mit mond az Isten, mit kell csinálni, hanem elfordultunk, belefordultunk a különbözőségekbe, belefordultunk a háborúba, és egy idő után ellenségként tekintettünk egymásra. Ez az Isten akarata? Nem. Nem, ezért mondja az Isten, gyermekeim, tessék elgondolkozni és lecsillapodni, mert ha elhatalmasodik rajtatok ez az érzés, ez lesz belőle, és ez nem elfogadható. Pedig semmi más nem volt, csak éltük azt, akik vagyunk, megmutattuk a tökéletlenségeinkben, a különbözőségeinkben azt, ahogy látjuk a helyzetet. Egy kis tesztet hadd csináljak, jó? Szeretném megkérdezni ezt az oldalt, hogy milyen színű ez a papír. Sárga. Ezt látjátok, ugye? Sárga. Szeretném megkérdezni ezt az oldalt, hogy milyen színű ez a papír. Piros. De ők azt mondták, hogy sárga. Nem sárga? Nem sárga. Hát ti mit gondoltok? De ők meg azt mondták, hogy piros. Akkor ők nem mondanak igazat? Hát biztos nem, mert sárga. Halljátok, ők azt mondják, hogy ez nem piros, hanem sárga. Akkor ők nem mondanak igazat? Olyannal vádolnak benneteket? Ami nem is igaz. Hát milyen emberek ezek? És milyen emberek ők? Hát álljatok már ki az igazatok mellett. Mondjátok meg nekik, hogy milyen színű ez a papír. Sárga. Te kiálltatok mellette, igaz? Mert nem lehet benneteket hajlítani. Az igazság tudat erős. Akkor mikor fogjátok elhinni, hogy sárga? Soha. Soha. Miért, nem? Mert ez a papír piros. Lelkiismeretemre mondom, hogy ez piros. És mi az igazság, kedves testvéreim? Mi az igazság? Hogy innen nézve sárga, és innen nézve piros. Szerintem értettük ezt a kis gyakorlatot, ugye? Szerintem értettük ezt a kis gyakorlatot. Mindenki mihez ragaszkodott? A saját igazságához. És egyik sem ment át a másik oldalra. Egyik sem ment át a másik oldalra, hogy megnézze onnan, hogy néz ki. És amikor ez így megkeményedik bennünk, akkor a haragunk vétekre visz, és a vétek ellenségekké tesz bennünket. És az elmondottak fognak bekövetkezni. Ha nem tesszük, amit az Isten igéje mond, az keserűséget, indulatot, haragot, kiabálást, istenkáromlást szül, ahogy erről az Efézus 4.31-ben lehet is olvasni. És az Isten azt mondja, hogy nem, az én népem között ne így legyen. Láttunk már ilyet? Hallottunk már ilyet? Esetleg tettünk is ilyet egymással szembe? Mindenki magában ítélje ezt meg. Hadd adjak néhány praktikus tanácsot azt illetően, hogyha bekövetkeznek a konfliktusok, hogyha előfordul az a helyzet, hogy a másik viselkedése, megnyilvánulása, szavai erős érzelmi reakciókat váltanak ki belőlem, és elvezetnek oda, hogy konfliktusnak élem meg a különbözőségünket, akkor mit lehet tenni, mi az, aminek a helyén kell lenni, és amit lehet csinálni ahhoz, hogy a konfliktusaink ne szétvigyenek bennünket, hanem előre vigyenek bennünket. A hozzáállásban van nagyon fontos, három nagyon fontos elem, amit szeretnék röviden felvázolni. Az első ezek közül az, hogy a másik nem az ellenségem. Nem az ellenségem. A házasságban a házastárs nem az ellenségem, hanem a szövetségesem. Hanem a szövetségesem. Soha nem tekinthetek úgy rá, mint aki megtámadott engem. Mert ha úgy tekintek a házastársamra, mint aki megtámadott engem, akkor mit fogok vele szembe csinálni? Akkor vissza fogok támadni. Akkor vissza fogok támadni, elkezdünk harcolni. Milyen szép házasság lesz belőle, ugye? Milyen szép házasság lesz belőle. Nem az ellenségem, Istentől rendelt, hozzám illő segítőtárs. És a gyülekezetben mik vagyunk egymásnak? Testvérek vagyunk. Testvérek vagyunk. Jézus ezt mondja a Máté 23-ban, ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Nem alá-fölé rendeltségi viszony van közöttünk. Nem az van, hogy az egyik legyőzi a másikat és uralkodik rajta, hanem testvérek vagyunk, és ebben a kapcsolatban, amiben mi testvérek vagyunk, ki mondja meg, hogy nekünk mit kell csinálni, az egyik vagy a másik? Egyik se, hanem ki mondja meg. A mi mennyei atyánk, akinek a gyermekei vagyunk mindannyian kegyelem által, és ezért testvérei egymásnak. Azért kell rendezni a konfliktusainkat, mert a mennyei atyánk ezt mondta. Elég ok lesz ez? Elég ok lesz? Új parancsolatot adok nektek, mondja Jézus, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Egy oldalúan. Hogyha a másik megnyilvánulása számodra problémás volt, provokáló volt, irritáló volt, erős érzelmi felindulást okozott benned, akkor te válaszul mit csinálj? Szeresd őt. Egyoldalúan. Egyoldalúan. Meg fogjuk tudni csinálni? Ilyenkor szoktunk a másikra nézni. Testvérem, hidd el, hogy menni fog. Hidd el, hogy menni fog. És én? Meg fogjuk tudni csinálni? A lélek gyümölcse közül az első a szeretet. Magunktól nem fog menni. A Szentlélek erejéből? Igen. A Szentlélek erejéből igen. Szeretni egymást. Nem megengedett a harag, ahogy erről beszéltünk. A másik nagyon fontos előfeltétel az az, hogy készek vagyunk a megbékülésre. Készségesek vagyunk a megbékélésre, az egymással való megbékélésre. Máté 5-ben Jézus így tanítja, ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj ki vele. Ez azt jelenti, hogy az ellenségeskedést barátságra cseréld ki. Rendezd a kapcsolatodat vele. Azt a fajta szembenállást, amit a másik tapasztal a veled való kapcsolatban, cseréld ki együttállásra. Cseréld ki együttállásra. Vess véget a konfliktusnak, simítsd el, csillapítsd le a lelkedet. Egyeztesd össze a te álláspontodat az övével. Egyeztesd össze a te álláspontodat az övével. A te álláspontod mi volt? Sárga, a tiéd? Piros. Egyeztesd össze. Menj át oda, hallgass meg az ő véleményét. Menj át oda, hallgass meg az ő véleményét. És rakd össze, amit te látsz, azzal, amit ő lát. Rakd össze, egyeztesd össze, békülj meg vele. Jussatok közös megegyezésre. Azáltal, hogy kicserélitek az álláspontotokat, a véleményeteket, a meglátásaitokat. Megosztod a sajátodat a másikkal, és higgadtan elmondod, hogy az én szemszögemből nézve ez a papír sárga. De hadd kérdezzem meg, hogy a te szemszögedből nézve milyen. És amikor azt mondja, hogy piros, akkor nem azt mondjuk, hogy az lehetetlen, hanem azt mondom, hogy milyen érdekes. Mert innen sárgának látszik. Innen meg pirosnak látszik. Na ez a megbékélés. Hogy hajlandó vagyok a másik álláspontját befogadni, az enyémet meg megosztani. Nem kötöm az ebet a karóhoz. És addig mondom a magamét, míg a másik meg nem adja magát, vagy ha nem adja meg magát, akkor meg tönkre megy a kapcsolat közöttünk, hanem hajlandók vagyunk befogadni. Nagyon érdekes ebben a versben az, hogy ez az ember, ez hova ment? Amikről Jézus beszél. Ez ment fel áldozati ajándékot vinni. Ment fel az Isten házába, az oltárhoz. Vagyis ő milyennek értékelte magát? Tisztának. Mert ő meg volt győződve, hogy mit lát? Az igazságot. De a másik mondta azt, hogy nekem bajom van veled, testvérem. És kinek kellett elmenni megbékülni? Kinek kellett elmenni megbékülni? Annak, aki szerint minden rendben volt. És miért kellett elmenni megbékülnie? Mert a másiknak panasza volt vele szembe. Na ez meghaladja mi emberi gondolkodásunkat. Ez meghalad bennünket. Mert ilyen esetben mi itt mondanánk, ha neki baja van velem, akkor az kinek a baja? Akkor az az ő baja. Az az ő baja. Dolgozza fel. Küzdjön meg önmagával. Egyéni szoc probléma, hogy felénk mondják ezt. Ez az ő dolga. És Jézus azt mondja, nem testvérem, vagy gyermekem, vagy drágáim, mindegy, hogy hívjuk magunkat az Isten színe előtt. Ha neki baja van veled, te menj el hozzá. Te menj el hozzá, és kérdezd meg tőle, hogy amit tettem, amit mondtam, ami hatott rád az én viselkedésemből, az bántó volt számodra? Az hogyan hatott rá? Szeretném, hogyha rendbe hoznánk. Szeretném, hogyha kiegyenesítenénk a kapcsolatunkat. Ez nagyon fontos megértés, mert rengeteg dolgot mi nem látunk problémának, ami a másiknak az. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a házastársunk olyan kényeske, majd megszokja, majd belejön. Ilyen vagyok, kész, fogadjon el ilyennek. És ő meg szenved mellettünk. És ezért mondja Jézus, nem, hogyha neki problémát jelent a te viselkedésed, te változtass, ne tőle várd el. És sokszor van ez így a gyülekezetben is. Ő jött, neki kell megszokni, nem? Ki volt itt előbb? Nem, azt mondja Jézus, ha neki van ellened panasza, te menj el megbékülni. Ez túlmutat rajtunk. Miért fogjuk megcsinálni? Egyedül azért leszünk hajlandók túllépni magunkon, mert ki mondta? Mert Jézus mondta. De ha mondta, akkor meg menjünk és csináljuk meg. Pár szó az érzelmek kezeléséről. Ezt átugornánk, ezt a diát. Pár szó az érzelmek kezeléséről. Minden konfliktusban vannak érzelmek. Úgy is lehetne mondani, hogy minden konfliktus érzelmi felindulással jár együtt. És különböző emberek különbözőképpen kezelik az érzelmeiket. Az egyik típus, ez a letagadom. Letagadja, hogy neki most ez nehéz, őt ez megviseli. Ez a letagadom az, aki azt mondja, megkérdezik tőle, hogy mi bajod van, testvérem? Nincs semmi bajom. Ez azért sem mutatom meg, azért sem vallom meg. Ez olyan, mintha égne a ház, és azt csinálnak, hogy egyszerűen hátat fordítunk neki. És akkor mi, az nincs is. Tehát ettől még a ház le fog élni, égni. Ezek az erős érzelmek, hogyha nem foglalkozunk velük, leégetik a kapcsolatot. A másik típus az kirobban érzelmileg. Vannak ilyen érzelmileg kirobbanó típusok. Én csak kiengedtem a gőzt. És akkor ő megnyugszik. De akire kiengedte a gőzt, azzal mi lesz? Azt meg leégeti a gőz. A harmadik, amit ez a kis ábra is mutat, ez az érzelmi takarékbélyeg. Történik valamilyen konfliktus közöttünk, fogjuk a bélyeget, benyaljuk a könyvbe. Nem mondunk semmit, nem reagálunk, csak ezt a negatív érzelmi élményt elraktározzuk. Jön a következő, azt is benyaljuk. Semmi reakció. A másik mit fog gondolni? Hogy ez belefér. Ez neki nem jelent problémát. Nyalogatunk. Azt, amikor betelt, akkor beváltjuk az egészet. Egyszerre. És ő meg mit fog ebből érzékelni? Egyszer sem mondott semmit, egyszer meg csak rámönti az egészet. És akkor meg már nem tudja elviselni. Sokszor ezt csináljuk. Valamit mond, tesz, a másik problémát okoz nekünk, de mi nagyon, és nyalogatjuk, számoljuk, már csak három, akkor megkapja az egészet. Mennyire emberi. És mégis hányszor tesszük. Akár a házasságunkban, akár a gyerekeinkkel, akár a gyülekezetben. Az érzelmek nem erre valók. Az érzelmek mindig arról beszélnek, hogy mi zajlik a lelkünkben. Mindig arról beszélnek. Ha Anikó valamit tesz, ami engem érzelmileg megvisel, akkor nekem nem az a dolgom, hogy Anikót helybe hagyjam, hanem az, hogy megvizsgáljam a saját lelkemet. Miért adtam én erre ilyen erős érzelmi reakciót? Mi sérült bennem? Valami elvárás sérült bennem? Valami érdek sérült bennem? Valamilyen szükséglet sérült bennem? Valamilyen idea sérült bennem? Egy önigazság sérült bennem? Vagy az igazi igazság sérült, amivel aztán foglalkoznom kell? Minden érzelem beszél arról, hogy a lelkemben mi zajlott. Ezért kell lecsendesedni, elgondolkodni, lehiggadni a fekvőhelyünkön, ahogy erről a Zsoltáros beszélt. Hogy ezt meg tudjuk fejteni, és tudjuk kezelni. És hogyha eljutottunk idáig, akkor olyan lehet a két legfontosabb művelet, két legfontosabb lelki gyakorlat a konfliktusok rendezésében, ezek közül az első a bocsánatkérés. Lukács 17-ben ezt olvassuk, Jézus így mondja, vigyázzatok magatokra. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztest, és ha megbántja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam. Bocsáss meg neki. Mit csinált az, aki vétkezett? 7-szer mit csinált? Bocsánatot kért. Egy kis képet hoztam, ami nagyon jól kifejezi ennek a mélységét, ennek a bocsánatkérésnek a mélységét. Ugyanis a bocsánatkérésre akkor van szükség, amikor én bántottam a másikat. Amikor én okoztam neki problémát, nehézséget. És nekem kell odajönnöm hozzá, és nekem kell azt mondani neki, hogy megbántam, amit tettem veled. Megbántam, amit mondtam, megbántam, ahogy viselkedtem, megbántam azt, amit okoztam neked. Ez egy nagyon mély, nagy jelentőségű lelki gyakorlat, és hogy én odajöjjek, akár a házastársamhoz, akár a gyermekemhez, akár bármelyik testvéremhez, és bocsánatot kérjek tőle így módon, ahhoz előtte bennem egy nagyon fontos folyamatnak az én lelkembe végbe kell mennie. Három lépés. Az első, önmagamban meg kell ítélnem a viselkedésemet. És nekem kell kimondanom magam számára, hogy amit tettem, amit mondtam, ahogy viselkedtem, az Isten szerint nem elfogadható. Nekem kell ítéletet mondanom önmagam fölött. Át kell élnem azt, hogy én nagyon sajnálom azt, hogy megengedtem magamnak, és fájdalmat okoztam a másiknak, a társamnak, vagy a testvéremnek. És annak is le kell zajlania bennem, hogy elhatározom magam, hogy én ezt többet nem fogom megengedni magamnak. Tehát megítéltem, megszomorodtam, és elhatároztam a változást. Miután ez lezajlott bennem, akkor mehetek oda a testvéremhez, feleségemhez, gyermekemhez, és mondhatom neki azt, hogy megbántam. Bocsáss meg nekem. Kifejezem felé azt, hogy amit tettem, azt rossznak tartom, sajnálom, és elhatároztam magam a változásra. Amikor bocsánatot kérek a házastársamtól, a gyermekemtől, a testvéreimtől itt a gyülekezetben, akkor azt mondom ki neki, hogy amit tettem, ahogy hozzád viszonyultam, ahogy veled viselkedtem, azzal bántottalak téged, elfogadhatatlanul bántottalak téged, és nem tudom jóvá tenni, amit tettem. Nem tudom visszaforgatni az idő kerekét. Nem tudom semmissé tenni azt, ami történt. Te hordozod az én viselkedésemnek a sebeit. Te hordozod az én megnyilvánulásomnak a kárát. És azt kérem tőled, hogy szenvedd el azt a kárt, amit én okoztam neked. Engedd el az adósságomat, mert nem tudom letörleszteni. Sokat kérünk egymástól, amikor bocsánatot kérünk? Sokat kérünk egymástól, amikor bocsánatot kérünk? Nagyon sokat. Nagyon sokat. Mert azt kérem tőle, hogy azzal, hogy megbocsát, viselkedjen velem úgy, innentől kezdve, minthogyha én semmit nem tettem volna ellene. Pedig tettem. Az Isten megbocsátott nekünk. Ki okozta a kárt? Én. Ki volt az adós? Én. Jóvá tudjuk tenni? Nem. Egyetlen esélyünk arra, hogy a köztünk lévő kapcsolat rendeződjön, hogyha ő elengedi az adósságunkat, és elkárolja azt a kárt, amit mi okoztunk. Megtette az Isten? Jézus Krisztusban kifizetett. Ő. Azért, hogy kinek legyen jó. Nekem. Sokat kérek az Istentől, amikor bocsánatot kérek? És azt mondja, hogy eltörlöm a te vétkeidet. Többé nem emlékezem róluk. Úgy fogok tekinteni rád, mint gyermekemre. Nem, mint ellenségemre. Egykor ellenségek voltatok, most az Isten háza népe vagytok. Amikor bocsánatot kérünk egymástól, ugyanezt kérjük a másiktól. Sokat kérünk. Sokat kérünk, testvéreim. Ne legyen olcsó szó a bocsánatkérés. Ne legyen olcsó szó. Akkor mondjuk ki egymásnak, hogyha ilyen mélységet jelent számunkra. A gyermekeinket, amikor tanítottuk a bocsánatkérésre, a gyerekek roppant gyorsan tanulnak, tudják, hogy mi a kulcs szó apával, anyával szembe, valami rosszat csináltunk, mit kell mondani? Bocsánatot kérek. Kicsit jobb színészi képességekkel megáldott gyerekek még ilyen szomorú arcot is tudnak rendelni hozzá, a legjobbak akár még könnyeket is tudnak elmorzsolni, és tudják, hogy ha ez a szó elhangzik, akkor apa, anya mit fog csinálni? Megolvad a szívük, elengednek mindent, és minden rendben van. De ahogy nőnek fel a gyerekek, meg kell tanítani nekik is, hogy nem, ez nem erről szól. Amikor a mélyeink cseperedtek fel, és kezdett az eszük megjönni, akkor egy-egy alkalommal úgy váratlanul visszakérdeztem tőlük, hogy tudod, te mit kérsz tőlem? Azt kéred tőlem, hogy azután, amit csináltál velem, én tekintsem úgy, mintha nem történt volna semmi. Hogy viselkedjek úgy veled, mintha te nem csináltál volna semmi rosszat velem. Ne számoljam be, ne emlékezzek rá. Ezt kéred tőlem, amikor bocsánatot kérsz. Így álltak megszeppenve. Tényleg ezt kéred. Szeretnéd, hogy megbocsássak? Apa, nagyon szeretném. És átöleltem, megbocsátok neked. És megértették. Ahogy nőttek fel, megértették, hogy a bocsánatkérés az egy súlyos dolog. Az egy nagy jelentőségű dolog. És jár nekem, hogy a másik megbocsássa? Nem. Ez az ő kegyelme lesz, és ez a másik nagyon fontos dolog, ami kell, hogy megértsünk a konfliktusok rendezésénél, a megbocsátás. A megbocsátás. Vigyázzatok magatokra, Lukás 17-ben mondja Jézus, ha vétkezik ellened atyád, fia, figyelmeztest, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Akkor te bocsáss meg neki. Szabadítsd fel. Mentsd fel. Engedd el a tartozását. Kétféleképpen lehet ezt gyakorolni. Az egyik az, amikor a másik bocsánatot kér tőled, értve már, hogy mit jelent a bocsánatkérés, válaszként elengeded az ő tartozását, és nem számítod be neki. A másik az, amikor nem jön oda bocsánatot kérni, de te úgy döntesz, hogy megbocsátasz neki. Egy oldalúan. Márk 11, és amikor meghallották imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panatot, és amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok lenne, hogy mennyei atyátok is megbocsásson nektek vétkeiteket. Bocsássatok meg neki. Akkor is, ha nem kért bocsánatot. Testvéreim, mikor könnyebb megbocsátani? Hogyha a másik kér bocsánatot, vagy hogyha a másik nem kér bocsánatot? Ez egy trükkös kérdés. Mindegyik nehéz. Mindegyik nehéz. Mert mindegyik a természetünkkel szembe megy. Mindegyik a természetünkkel szembe megy. De ha megtesszük a megbocsátást, felszabadítjuk a másikat. És azt mondjuk, hogy nincs, a történteknek nincs hatása a kapcsolatunkra. Rendezve van. Nincs beszámítva, nincs érzelmi takarékbélyeg, nincs felhánytorgálás, nincs megbocsátok, de nem felejtek, hanem úgy viszonyulok a másikhoz, mintha semmi nem történt volna. Ha erre nem vagyok szabad, akkor még nem rendeztem a kapcsolatot. Akkor még valami nincs a helyén. Hát kedves testvéreim, elég nagy csomagot kaptunk ma délelőtt, ugye? Hogy mit kezdjünk a konfliktusainkkal. A konfliktusok szétvihetnek, vagy összehozhatnak bennünket. Szétvisznek, ha egyoldalúan makacsul ragaszkodunk a saját igazságunkhoz. Összehozhatnak bennünket, hogyha hajlandók vagyunk belátni, hogy van ennek a papírnak egy másik oldala is. És hajlandók vagyunk arra, hogy ezt megosszuk egymással, hogy megbeszéljük, és hogyha valami történt, akkor azt rendezzük. Készségesek vagyunk a megbékélésre, készségesek vagyunk a bocsánatkérésre, és készségesek vagyunk a megbocsátásra, és hogyha ez megtörténik, akkor mind a ketten gazdagodunk. Többek leszünk egymás által, mint amelyek voltunk önmagunkba. Készek vagyunk így tekinteni a konfliktusokra? Ezekre a helyzetekre? Ám, haragudjatok, lesz ilyen helyzet, de most már tudjuk, hogy mit kell csinálni. Célra tartunk, azt mondjuk, amit az Isten mondott. És akkor nem ellenségek leszünk, hanem testvérként, szövetségesként gazdagítani fogjuk egymást, épülni fogunk az Isten dicsőségére. Készek vagyunk rá? Akkor ezt mondjuk el az Istennek. Hadd hívjak mindenkit arra, hogy imádkozzunk. És miközben imádkozunk, figyeljünk arra, hogy az Isten lelke mit mutat nekünk. Talán vannak olyan kapcsolatok az életünkben, amelyekben meg kell békülnünk egymással. Talán vannak olyan kapcsolatok, amiben bocsánatot kell kérnünk a másiktól. Lehet, hogy a házastársunktól, lehet, hogy a gyermekeinktől, lehet, hogy a testvérektől. Talán vannak olyan kapcsolatok, amikben végre ki kell mondanunk azt, hogy megbocsátok. Elengedem a tartozásodat. Te okoztad, én meg kegyelmet gyakorlok veled szembe. Ha az Isten mutatna nekünk ilyen helyzeteket, ilyen kapcsolatokat, mondjuk el neki, hogy Uram, ha te mondod, megteszem. És aztán menjünk el, és tegyük meg.
Úrunk, köszönjük azt, hogy ma délelőtt veled találkozhattunk, szembenézhettünk a szeretettel. Uram, úgy megszégyenülünk, mikor látunk téged, drága Jézus, aki vállaltad a földi életet, vállaltad a nyomorúságot, az összetöretést, a gyalázatot, vállaltad a kereszthalált, és mindezt érdemtelenül. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted végezte ezt el. Bocsáss meg nekünk, Urunk, mert olyan nehezen akarjuk vállalni ezt a fajta Krisztus követést, a megaláztatást, a gyalázatot, vállalni a megvetést, és Sokkal inkább, Uram, azt látjuk, hogy a mi énünk annyira ragaszkodik a trónhoz, az elsőbbséghez. Uram, bocsáss meg nekünk is, taníts meg a megalázkodásra. Taníts meg arra, hogy le tudjuk tenni az önigazunkat. Bárcsak találkoznánk, Urunk, a Te keresztednél, aki Te vagy a szeretet, és Te vagy az igazság, az abszolút igazság. Uram, segíts a Te igazságodhoz igazítani a mi életünket. Imádkozunk azért, hogy az az indulat, ami benned volt Krisztus, hadd legyen mi bennünk is. Taníts meg a bocsánatkérésre és a megbocsátásra. Hadd növekedjél Te közöttünk, és hadd legyen ismertető jelünk mindinkább a krisztusi szeretet. Amen.